Jó estét kívánok! Műszaki munkatársam nevében is köszöntöm Önöket. Ma este folytatjuk a Boros Olimp idegenvezetővel, turisztikai szakemberrel, karikaturistával elkezdett múlt heti beszélgetésünket, hiszen sok minden kimaradt az elmúlt héten. Jó estét kívánok! Köszöntelek!
Szervusz Levente! Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat!
Tavalyi évről ugye akkor még nagyon sok fejle lehetett menni, és te is a beszélgetésünk előtt azt mondtad, hogy ez számodra egy nagyon-nagyon sikeres év volt. Erről kérlek szépen, hogy mesélj.
A 2019-es év eddig az idegenvezetői karrierem csúcsát jelentette, akár így is fogalmazhatok, mert hogy ha emlékszel, amikor a tavaly nyári szezon előtt még adásban voltam nálatok, akkor arról beszéltem, hogy 2018-ban 15 országban jártam. Nos, a tavaly 2019-ben, és most jövök rá itt az érdekességre, hogy 19 országban voltam. 19-ben, 19 országban. Nagyon összegyűltek a körútak miatt ezek az országok, és olyan egzotikus helyekre és országokba is eljuthattam, amelyekre korábban nem volt példa, és amelyekről nem is igazán álmodtam, vagy álmodoztam. Mégpedig Ázsiában elég távol eljutottam, miután már tavaly előtt is voltam Szingapur, Balin, távoli ázsiai országokba is eljutottam a tavaly tavasszal is, többek között Kínába, egy nagyon távoli, talán az egyik legtávolabbi úti célom volt eddig, és jóval hosszabb volt a repülőút is, mint Indiába. Most Kínába Shanghai és Beijing, vagy a Peking, ahogy még nevezik, ebben a két hatalmas metropoliszban voltam, mind a kettő 20-néhány milliós metropolisz, és meglepődésemre és az egész csoportunk meglepődésére egy nagyon-nagyon modern, egy nagyon fejlett országot fedeztünk fel. Shanghaiba érkeztünk akkor a repülővel, és ott töltöttük a körút első felét. Meglátogattuk a legfőbb nevezetességeit Shanghainak, nagyon komplex városnézésünk volt, illetve Shanghaiból átutaztunk majd Beijingbe, vagy Pekingbe egy nagyon-nagyon gyors, vagy nagy sebességű gyors vonattal, azzal a fehér gólyóval, amely 348 kilométeres sebességgel haladt, ha lehet ezt haladásnak mondani, szinte repült a síneken, a vasúton, egészen Beijingig. Egy óriási élmény volt magában, azzal az ultramodern, nagysebességű gyorsvonattal átutazni Shanghaiból Beijingbe, vagy Pekingbe, ott, ahol nyilván a kínai nagyfal is várt ránk, mert ott van nem messze Beijingtől, de a nagy királyi palotákat is meglátogattuk, és felfedeztünk egy annyira modern és fejlett fővárost és óriás metropoliszt, amelyre kevesen számítottak a csoportunkból is. Én meg pláne nem voltam erre felkészülve, mert hogy korábban hasonló méretű fővárosra gondolva, talán csak Kairóban jártam, elég sokáig, 3 évig tevékenykedtem ott, 2003, 2004 és 2010-ben, mint idegenvezető, és hát hetente, vagy maximum 2 hetente volt alkalmam és szerencsém csoportokat elkísérni a piramisokhoz, a Szfinxhez, a kairói archeológiai múzeumba, tehát egynapos vagy kétnapos kairói városnézésre. Nos, már akkor, 2003-2004-ben a lakossága a Kairónak akkora volt körülbelül, mint a Shanghai lakossága, tehát 20 millió körül, és ég és föld a különbség a két metropolisz között. Nagyon-nagyon zsúfolt, nagyon haotikus, lehet mondani, helyenként a forgalom, a millió egy autóval, amely dudál folyamatosan, még ok nélkül is, csupán jelezve a jelenlétét Kairóban, ennek pont az ellenkezőjét és a másik oldalát fedeztük fel Shanghaiban, illetve Beijing, Pekingben, ahol ugyanúgy több millió, rengeteg millió kocsi volt az utakon, de rendezetten, csendben, civilizáltan közlekedtek. Tehát két külön világ. Technológia szempontjából is a csúcsot fedezhettük ott fel, És amit még meg szeretnék így mind élmény említeni és jegyezni, hogy ami nagyon meglepő volt, és ezt akkor le is filmeztem röviden ugye a séta alkalmával, azt hiszem, hogy fent is van a Facebook oldalomon valamelyik rövid kis videó, az Oli Videos, az Oli Travel videók között, hogy déli órában voltunk, emlékszem, hétköznap a stadionnál, Beijingben, és mikor onnan kijöttünk az olimpiai komplexum környékén, az olimpiai környékén végig sétálva vagy főúton, ott pillanatra arra lettünk figyelmesek, és arra figyeltünk, hogy olyan csend van, olyan furcsán üres az utca. Nem egy mellék kis zsákutca volt ez. És akkor azt kérdeztem a kollégától, hogy de mi történik itt? Tehát elment mondjuk 10 kocs, és utána piros lett a stoplámpánál, és ott láttuk, hogy állnak szépen rendben a következő 8-10 autó, sőt a járdán alig láttunk embereket, gyalogosokat. Ez egy 20-néhány milliós fővárosban, Beijingben. Kérdeztem, hogy mi történik itt? Miért vannak olyan kevesen? Mert ugyanabban az időpontban, hogyha átcsöppentünk volna Kairóba, akkor nem találtál volna helyet a dudálókocsiktól és a gyalogosoktól, akik mind a hangyák, ugyanúgy, mint Indiában, a nagyvárosokban, de egy hangyaboly az volt a benyomásuk, azt mondta, hogy hát, hogy mi történik, az emberek munkában vannak, és a gyerekek iskolában vannak. És itt ránézett az órára, azt mondja, délután 4-ig. Kommunista ország, vagy szocializmus, ide vagy oda, de erről beszélt büszkén, nagyon hazafias patrióta előadásával a kollégánk, elmondta, hogy ez a világ egyik legkapitalistább szocialista országa, Kína. Tehát ők ezt tartják büszkén magukról, és valóban ez van. Mert hogy mindenkinek ott van munkahelye, mindenkinek van szállása, és a munkahelyeken a fizetéseket kapitalista módra meg tudják, ki tudják nem alkudni, hanem ki tudnak egyezni a fizetésükön, ugye, az alkalmazóval, és ezért kapitalista stílusban szocialista ország. De ott mindenkinek van abszolút munkája, munkahelye, szállása, lakása, tényleg szó sincs olyasmiről, hogy kéreget őket az utcán, vagy hajléktalanokat.
Kicsit ha ugrunk az időben, akkor ősszel már egy hozzá nagyon közel álló helyszínre sikerült újból eljutni, illetve egy régóta vágyott helyszínre.
Hát igen, miután tavaly nyáron harmadik alkalommal voltam Kréta szigetén, amely ugyancsak nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon... Nagyon szerettem ott tartózkodni, ott dolgozni, mint idegenvezető, és ott tartózkodni 3 nyarat immár. De azelőtt 2004-től 2009-ig, itteni tél ide alatt, azaz decembertől májusig voltak a brazíliai nyári szezonok. És gyerekkorom óta egy nagy brazil rajongóként, ugye, az egy megvalósult álom volt nekem, Brazíliába kijutni, megtanultam ott a portugál nyelvet, hihetetlen módon egy hónap, másfél hónapon belül már kezdő szinten beszéltem úgy, hogy nem jártam olyanra órákra sem itthon, sem ott. Hát a tavaly novemberben, miután októberben egy nagyon szép karib hajó körúton vehettem részt egy csoporttal, erről az első részben meséltem részt. Novemberben eljutottam egy argil körútra. Most Argentinában eddig tavaly nem jártam. Buenos Aires egy hatalmas, modern, rendezett, meg nagyon-nagyon szép és különleges, színes és csodálatos főváros. És utána pedig elrepültünk Iguazúba. Nos, Iguazú az argentin oldalán, az Iguazú vízesésnek töltöttünk 3-3-at Iguazú, 3-at majd Rióban. De a 3 napot Iguazúban felosztottuk úgy, hogy 2 napot az argentin részén, és 1 napot a brazil oldalán is látogattunk, mert hogy a világ legnagyobb, legkomplexebb és leglátványosabb vízesés komplexuma az Iguazú, amely a brazil és az argentin határvonalon található. Igazából egy 250 vízesésből álló nagy, hatalmas nagy nemzeti park mindkét ország oldalán, ezért is több napra is szükség van meglátogatni. Először az Iguazú vízeséshez 2009-ben látogattam el, és akkor csak épp átmentünk, egy napig voltunk ott, és csak épp átmentünk a vízesés parkján az argentin oldalra. Tehát ott igazából argentin földre már beléptem 2009-ben, de Buenos Airesbe most voltam először tavaly novemberben. Úgyhogy az Iguazúnál, én Iguazúnak nevezem, mert hogy portugálul úgy szoktam meg, a brazilok Iguazúnak hívják, és spanyolul az argentinok Iguazú. Hasonlít a kiejtése, csak változik a leírása. Nos, az argentin oldalon abban az élményben volt részünk a tavaly novemberben, amit 2009-ben kénytelenek voltunk kihagyni a csoportommal, a turistáimmal együtt, mert hogy időhiány miatt, mégpedig motoros csónakokkal, ilyen nagyon stabil és nagy sebességű motoros csónakokkal behajtottunk egészen a vízesés alá. Ezt úgy hívják, hogy Grande Aventura, és valóban egy hatalmas, egy óriási kaland volt. Ez egy külön opcionális program, több órás kirándulás, amikor mindenek előtt végigvisznek kamionokkal, amelyre nagy turista fér fel, tehát ilyen nagy platformos kamionok, ülések vannak beszerelve, így sorban, mint a moziba, tehát a Nemzeti Parkot először is meglátogattuk, megérkeztünk oda, ahol átszálltunk erről a kamionról be a motoros csónakokba. Nagyon biztonságos túra ez, gyerekek is részt vettek ezen a kiránduláson, nem csak felnőttek. Ezt az argentin parti őrség szervezi, tehát az ők motoros csónakaikkal, amelyek tényleg nagyon stabilak, bevisznek egészen a vízesés, olyan része van a vízesésnek, ahol meg lehet közelíteni, és igazából a háttal, tehát lükvetve behajt a motoros csónak a vízesés alá. Induláskor azt kell hozzátenni, hogy kapott mindenki ilyen vízálló, belebújós, ilyen kezes lábast, köppenyt, úgyhogy mondták, hogy mindent, ami óra, karóra vagy olyasmi, ami nem vízálló, fotó, videokamerákat, mobilen betettünk egy ilyen vízálló zsákba, tehát a lábunk alá tettünk, és szíjával hozzá is biztosítottuk a bokánkhoz, ezt mondták, hogy miért, a motorosónak itt térdig megtelik vízzel. Nos, azok ott jó biztonságban voltak, a kameráink meg az értékeink, vittek így lükvetbe vízesés alá, és onnan bizony, hogyha nincs egy erős motorja annak a motorcsónaknak, akkor akár az örvény be is sodorhatná, vagy felboríthatná a motort, és akkor onnan megtaposta, hogy mondhatjuk, a gázt, és nagyon jól, biztonságosan kijött. De az a pár másodperc, vagy egy perc, de lehet, hogy nem volt egy perc se, ilyen fél percnyi időszak, amit bent voltunk a vízesés alatt, és nyeltük a vízesésből a vizet, így nem pánikszerűen, de szinte úgy kapkodva a levegő után, és ugyanakkor az adrenalintól, meg az élménytől egyszerűen visított, de pozitívan képzeljük ezt el, mindenki örömében ordított, torka szakadtából. Mögöttem egy olyan sebész orvos volt, román úriember, aki Amerikából jött erre a körútra, és ott találkozott a Bukarestből érkező testvérével, tehát ott találkozott a család, a két család, a gyerekeikkel, nagy gyerekekkel együtt, és nem csak a gyerekeik, hanem ő is maga sebész orvos is annyira élvezte, annyira ordított, hogy egy adott pillanatban jött egy olyan érzésem, hogy ez nem volt elég, és úgy kommenteltem is ott a vízesés alatt, amennyire lehetett ezt az élményt a vízálló GoPro kamerámmal, és mondtam, hogy ez nem volt elég. Eszembe jutott a koncerteken, a ráadásnál, amikor a rockerek, mert én azokra a koncertekre járok, de lehet, hogy más zene műfajok koncertjein is, vagy más zenekarok koncertjein is, a ráadásnál kiáltják a zenekarnak, hogy one more, one more, ugye, vissza, vissza. És akkor elkezdtem, hogy one more, one more, mivel nemzetközi csoport volt, mindenki mondta utánam, de nagyon sok volt a dél-amerikai, voltak brazilok is, és akkor nagyon sokan voltak, una más, una más, és ezt mindenki elkezdte utánam ételni, és kérdezték is a motoros csók, kérem una más, do you want one more, mindenki, yeah, yeah, tehát annyira óriási élmény volt, hogy ezt 17 év alatt mondhatom nyugodtan, hogy amióta idegenvezető vagyok, ilyen élményt, ennyire adrenalinos, pozitív, feldobó és maradandó élményt nem éltem át sehol egy kiránduláson sem. Akkor megfordultak és visszavittek még egyszer. Ugyanaz a, ez volt a legnagyobb vízesés, így víz folyamilag. Utána átvittek egy másik részére, ahol volt egy vékonyabb, vagy úgymond keskenyebb, de ugyanúgy rengeteg víz zúdult a fejünkben, és ott még egyszer bevittek. Tehát ez egy ilyen jó 45 perces élmény, így a motoros csónakkal, és mondom, hogy az a fél perc, amíg benn vagy, mert talán egy percig, ha tartottak körülbelül benn, de nem volt 2 perc biztos vízesés alatt, ez mintha végtelennek tűnt, tehát ilyen, mintha 10 percig bent lettünk volna. Tehát egyszerűen nem jött, hogy elhiggyük, hogy ott vagyunk. Egy óriási élmény volt, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy ki ne hagyja, hogyha oda elmegy az Iguaçu vízeséshez, akkor ezt ki kell próbálni. Még azt kell hozzátenni, és ezt minden idegenvezető 2009-ben is elmondta a idegenvezetőnk, és minden csoportnak elmondjuk. Van egy élő legenda, vagy egy igazi sztori a vízeséssel kapcsolatosan, hogy Roosevelt, amerikai államelnök, amikor annak idején odalátogatott a kedves feleségével az Iguaçu vízeséshez, és meglátták a vízesést, akkor a First Lady, az első asszony azt mondta, és ez a történelembe vonult, ez a nyilatkozata, vagy a meglepődésének az eredménye, annyit mondott, hogy poor Niagara, szegény Niagara. Valóban, én ott nem jártam még, de a fényképeken valóban az csak egy kis vízesés. Nem mondjunk, ne hordjuk le, nem voltam még ott, valószínű hatalmas élmény és nagyon látványos, így fotókról, videókról, de a világon a legnagyobb és legvízfolyamilag is a legeslegnagyobb vízesés komplexumnak számít. Úgyhogy ezért is egy óriási élmény volt ez az Iguaçu látogatás, mi átmentünk a brazil oldalára is. A leglátványosabb rész az pont az argentin-brazil vonalon, határvonalon van, és úgy hívják, hogy Garganta do Diablo, vagy az ördög torkolata, mert ott azt látni kell, ott minthogyha fentről a menny, és lent a pokol lenne, minthogyha a kettő találkozna ott a vízesésnél, tehát egy óriási, hatalmas élmény. Na és akkor utána még átrepültünk Rióba, ahol még 3 napot töltöttünk, bőven elég volt időt. Nyilván jó bőségesen körbeárni és meglátogatni a csodálatos várost, Cidade Maravillosa, vagy Rio de Janeiro-t.
Innen folytatjuk hamarosan.